Sziasztok! Ez itt a Zicser, a 24.hu focis podcastja, és ezúttal egészen Dániába, egészen Koppenhágáig mentünk azért, hogy bemutassunk nektek egy olyan magyar labdarúgó szakembert, akiről talán még keveset hallottatok, sőt, megkockáztatom, még a magyar futball szakemberek sem nagyon hallottak róla. Fehér Péterről van szó, aki hát többek között az Odenzénél volt legutóbb másodegyző egészen idén márciusig, de a pályafutása legnagyobb részét a Nordsjællandnél töltötte, különböző utánpótlás edzőktől felfele egészen asszisztens edzőig, másodegyzőig, technikai vezetőig. Tehát minden volt annál a klubnál eltöltött 10 év alatt. Szerbusz, igen. Péter, üdvözöllek!
Szia, Attila! Köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat!
Hogyha a hang egy kicsikét nem a megszokott, akkor ez nyilván azért van, mert telefonon beszélgetünk Péterrel, Koppenhága és Budapest között valahol a távolságban néha rezegnek a hangok. No, a lényeg, hogy Péterről azt kell tudni, hogy Péter egyébként Dániában született, de ezt majd mindjárt el is mondod. Ugyanakkor a testnevelési egyetem végezte el a szakedzői, pontosabban a testnevelő tanári és a futball szakedzői diplomát ott kapta, ott szerezte meg. Ez kicsit ellentmondás, ezt meséld már el nekünk, hogy honnan eredsz, hogy kerültél vissza Magyarországra, és aztán hogy kerültél vissza megint Dániába?
Hát egyértelmű. Szóval, olyan te is mondtad szépen, Dániába születtem, és mikor elvégeztem a gimnáziumot, így Dániába szokás egy ilyen szabad élet tartani, ahol az ember így megtalálja magát, vagy dolgozik. Én meg úgy gondoltam, elmegy Magyarországra, mivel ott laknak, hogy laktad még a nagyszüleim, és teltek az idők, dolgoztam egy dán szállító cégnél, Maersk, mind ilyen fordító, és nem tudtam, hogy mi legyek, és akkor végén az volt, hogy hát mindig szerettem a focit, szerettem a sportot, és egyik tanárom, amikor mondta, hogy hú, te jó tanár lennél, mert jól tudsz dolgozni az emberekkel. És akkor így abban az időben, a Dániában nem volt így egy ilyen sportegyetem, van ismerik Magyarországon, és így utána néztem, és mégis angol szakon felvételiztem TF-re 96-ban, és 2000-ben végeztem, ahol a foci volt a szakképzésem.
És egyébként miután ott végeztem? Ja? Bocsánat, egyébként futballoztál?
Nem magas, hát ott a TF csapatban játszottam. Emlékszem pont akkor a Csepelnél lett, Tóth János volt akkor az edzőm, aki Csepelnél, aki NB1-be lekerült annó. Nem is tudom, hogy még létezik-e a Csepel, és ott egy-két edzésen, de azon a szinten nem értem el. Szóval a TFM focista, amíg Dániában is ilyen harmadligán szinten, szóval legmagasabb szinten sose focistam.
Mit tanultál? Ja, sima testnevelési egyetemen testnevelési tanári szakon végeztél?
Igen, és ahol foci volt a szakképzés, az utolsó két évben. Göszöbb Béla tanár úr. Miután végeztem, meg egyébként sportpszichológiát is tanultam emellett, szóval két szakom volt, és miután végeztem, Újpestnél emlékszem, miatt róla írtam annól, kaptam egy ajánlatot, mint edző és testi tanár, annól 23 ezer forint volt a havi fizetés, és akkor én itt a dán megszokott életbe, tudod, ahol több volt a fizetés, és nem volt az, hogy több állásot kellett annó, hogy megéljél. Látom, hogy az én nevelésem, meg így az élethez való hozzáállás, nehéz lenne nekem Magyarországon így elhelyezkedni, megélni. És akkor így döntöttem, hogy visszajövök Dániába.
Hogy elhelyezzük időben, ez azt jelenti, hogy 96-tól 2000-ig jártál ezek szerint a testnevelési egyetemre, vagy főiskolára, nem tudom, mikor vált egyetemmé a főiskola. Magyarul a 2000-es viszonyokról beszélünk. Hát akkor sem tűnik soknak ez a 23 ezer forintos fizetés. Ezért mit várt cserébe az Újpest?
Hát nem, akkor mert csináltam ilyen tehetségi kutatást, vagy amikor a pszichológiáról is írtam, hogy milyen igazi tehetség. Szóval volt olyan test, hogy szeretett futni, meg hogy olyan, milyen lelkileg a játékos, hogy izgul sokat, nem izgul, és tovább, és maga a személyes hát, karakter, ami adod az edző, hogy most ő tehetség, vagy nem. És akkor ennek a összetevőjéből, hogy hogyan tudjuk nevelni a tehetség, és hogy mi is egy tehetség. És hát az, hogy edzéseket tartott, kellett volna tartani, meg tanács lettem volna, szóval iskolában napközben is, délutánként azt hiszem úgy 14 volt annó, kirendelni kellett volna.
Érthető egyébként, hogy inkább a dán fizetést választottad, tehát ezt úgy el tudom fogadni. És ott, amikor hazamentél, akkor egyből a futballban helyezkedtél el, vagy ott azért még kicsikét kerested az utadat?
Kerestem még az utamat, hát ilyen napköziben dolgoztam, egy sportnapköziben, és a legtöbbször újban nem is gondoltam, hogy fociban fogok dolgozni. Ahol régebben fociztam, mint ifi, ott Kopenhágában, jött a régi szertáros, hogy nincs már edző, és kéne egy edző, és hogy nincs-e kedved. És akkor úgy kezdtem el végül is teljesen így, hogy hívják, nem számítva, hogy akkor átveszem ezt a csapat, ők a harmadik legjobb ligába játszottak, akkor U19 csapat, és akkor 2001-ben elkezdtem az edzői pályafutás télen, akkor még fociztam abban a csapatban, aki a harmadik legjobb osztályban játszott, de emlékszem, hogy edzettem, elhatároztam, aki a fociból már nem lesz semmi, inkább erre az útra használom az erőmet, és akkor abbahagytam a focit 27 évesen, és akkor erre szántam az erőmet. Az erőmet meg a tudásomat.
Csak összehasonlításképpen, ugye akkor lényegében itt tanárként és edzőként, az Újpestől edzőként kaptál volna ezek szerint 23 ezer forintot, tanárként valószínűleg egy kicsikét többet kerestél volna.
Lehet,
ott edzőként mennyit kerestél első fizetéssel?
Hát ott kerestem 2000 koronát, ami annó, hát szerintem, jól emlékszem, az körülbelül annyi volt, 30 ezer forint, de ami Dániában persze kevés pénz volt. Szóval Dániában is annó úgy volt, hogy úgy nevezték benzinpénznek.
Tehát akkor ugyanannyit kerestél ott is kezdőként, mint magyar.
Ugyannyi, de az a mellékmunka volt. Az csak délutáni edzések voltak.
Mert főmunkában mit vált?
Akkor voltam napköziben. Napköziben délelőtt, és akkor esténként át tudtam menni edzeni a csapatot végül is.
Tehát akkor tanárként
dolgoztam. Ami normális volt Dániában. Igen. Az első... Ja, 2006-kor kezdtem teljes idő edző.
2006, akkor az bár viszont a akkor alakuló North Jalen Akadémia?
Pontosan.
Lényegében
az volt az első.
Ott voltál az alapításnál.
Igen.
Azért érdekes ez, mert körülbelül akkor alapultak Magyarországon is ezek az akadémiák. MTK Akadémia, később a Győri, Felcsúti, és egyik a másik után. Viszont mondjuk speciál a North Jalen, az, hát nem akarok számokat mondani, megtippelni sem tudom, de nagyságrendileg több 10 millió euróért értékesített játékost azóta Európa szerte. Szerintem nem tévedek nagyot, a 100 milliót is meghaladó összegről beszélünk. Nyilván nem 2006-ban kezdték el az értékesítést, hanem el kellett teljen egy kis idő, mondjuk 10-es évek közepétől számolható, mondjuk az elmúlt 7-8 évben ekkora tételben értékesítettek játékost, miközben ez Magyarországon nem feltétlenül jellemző. Arra lennék kíváncsi, hogy hogyan építettétek ti föl ezt az akadémiát? Milyen elképzelések szerint, milyen futballstílust találtatok ki, milyen következetességgel, milyen edzőkiválasztással zajlott ez, stb.
Igen. Én úgy jöttem oda, hogy engem egy másik klubból hoztak oda, Fram nevezett klub, ami már U16 volt, és akkor már edző voltam a legmagasabb ifi szinten Dániában. És ami én mondjuk hoztam, ami végül is Magyarországra hoztam, 2 éve voltam Vasasnál gyakorlatban, utolsó években, Gabala Ferencnél, aki egy ügyes szakember, és ami én hoztam az, hogy kompromisszumok nélkül tanítani bizonyos dolgokat a fiataloknak. Szóval nem mindig a győzelem a fontos, szóval nem győzni minden árért. A fontosabb, hogy megtanulják a bizonyos szokásokat. És így például, ami én hoztam mondjuk a Norsanhoz, az, hogy a kapustól való ki játszani, szóval pontrugás kapusról, nem rúgjuk előre, hanem kijátszuk. ezzel azt tanítjuk azt, hogy ki az, ki elég merész ahhoz, hogy labdával mer döntéseket hozni, és ki vállal egyébként labdát, meg azt is, hogy tanítani azt, hogy területeket játszani, meg területeket nyitni, meg területeket kihasználni. És az nagyon egyszerű, hogy egy halott labdával nehezve be tudom indítani a játékot. Ezért én uralkodom az, hogy mi történjen ezzel a labdával. Más, mikor a labda már játékban van. Szóval ez egy jó rendszer volt arra, hogy tanítani. Megtanítani a játékosnak, hogy oké, hol kell elhelyezkedni, fontos-e, hogy egy méter, jobbra vagy balra, hogy ez fontos, mit tesz az ellenféle ezek a dolgok, ezek a mozgások, és mit érünk el ezzel. És a másik persze az agresszív pressing, minden áron csak menni, tempót tenni, a tempót rakni labda nélkül a meccsekbe. És ezáltal azt hittem, hogy tudod, az edző nagyon mindig szeret azt mondani, hogy ez a játékos jó, ez a játékos nem jó. Szóval inkább én abban hiszem, hogy teremtesz egy közleked, egy milliót, ahol a játékos megfelel a követelményekhez, követelményekhez, nem, hogy én mondom, hogy ki a jó, meg nem a jó. És ezáltal történik egy hát nem tudom, hogy naturális szelekció, de aki megfelel a kihívásnak, ő tud tovább lépni a következő szintre. És én ebben nagyon hiszek, mondjuk ebben a ifi munkába, hogy minden nagyobb kihívásokat adni a játékosnak, minden jobban mély vízbe rakni, vagy meglátni, vagy megnézni, hogy ki az, aki tud úszni, ki az, aki kijön ebből a mély vízből. De persze, amikor már játékos lát, hogy süllyed, akkor neked minden dolga kell menni, és adni a eszközökkel az, hogy ki tudjon lépni ebben a vízből, a süllyedésből.
Mit értünk az alatt, hogy minél nagyobb mély vízbe tegyük? Hogy a tehetségesebb gyereket feljebb játszatjuk, hamarabb felnőtt csapatba tesszük?
Nem, az kihívás. Például, mikor a Norsennek kezdtem, ez csak egy példa volt, egy válogatott egy játékosom, aki, emlékszem, ebből annó nagy gond lett, de másik fél évvel lecseréltem. És mindenki háborodott, mivel, hogy hát helyen egyik legjobb játékos. De én azt mondom, azért vettem le őt, vagy cseréltem le, mivel ő csak 70%-ot játszik a 100%-jából. És ezt nem értették, de szerintem minden játékos a maga tehetségei szerint meglőtni, meg mindig pusolni arra, hogy minél jobb legyen, és mindig a legtöbbet válni tőle. És ezáltal értem azt, hogy kihíváskor, vagy hogy kijátszuk kapuból, hogy nem tudsz elbújni. Szóval mindig úgy értem, mély vízen vagy, hogy hoppa, itt tudok egy hibát elkövetni, és hülyén tudok kinézni mások szemébe. Hogyan dolgozom fel ezt a helyzetet, hogyan bírom a vereségeket, mert erről szól végül is a profi foci legmagasabb szinten túllépni mindig a dolgokon, és jobb lenni állnál tőlem. Szóval ami ezáltal is történik, hogy megtalálod, hogy ki az, aki tényleg szereti a focit. Minden munkában találunk kihívásokat. És aki ezen túllép, az, aki tényleg tudod.
Érdekes, amit mondasz, különösképpen azért, mert egyszer olvastam veled egy interjút, ahol azt nyilatkoztad, hogy veszélyes lehet, ha egy klubnál mindenről az edző dönt. Feltéve, ha ennek a klubnak ugye megvan a maga szigorúan vett, jól kitalált filozófiája, te ezt DNS-nek nevezted. Ti milyen DNS-t építettetek föl ennél a klubnál?
Na, pontosan az, hogy különböző edzőek voltunk, volt, aki most például főedző, a Fleming, később 2008-ban odajött a Julman, szóval ez egy ilyen folyamat volt. Az első volt az, hogy a megbeszélt, hetente voltak ilyen meetingünk, ahol megbeszéltük, oké, hogyan játszunk, és hamarosan jött azt, hogy oké, ez egy jó rész, agresszív pressing, kijátszani a kapustól. Akkor arra volt szó, hogy hogyan pressingünk, kifelé a pályára, vagy befelé, hogyan legyen egy védőnek a tartása, oldal, vagy akkor mindenkét irányba. Szóval, és akkor ezt mindig megbeszéltük a dolgokat, akkor szerintem jött a Julman 2008-ba, aki nagyon arra beszélt a klub értékeiről. Szóval milyen értékei legyen. Ahol például ott volt a merészség, kemény munka, csapat, meg az öröm. Ez a négy lett. És akkor beszéltünk arról, hogy oké, akkor kell mégis egyfajta játékstílus értékek is, hogy a néző lássa, hogy oké, ez egy Norsen csapat. Hogyan néz ki? Akkor nem beszélünk arról, hogy hogyan kell védőállat, hanem mi az, amit látom is. És ott az volt, hogy gólra törő, agresszív, az, hogy irányítjuk a játékot, meg hogy effektív legyen.
Ennek van egy kézikönyv?
De ez ilyen folyamat.
Ezt papírra vetettétek az évek alatt?
Hát igen, én elkezdtem a 14-ben, mikor technikai vezető lettem, és persze most fejlesztem le. Szóval ez egy lényeg, ennek egy élő dolognak kell lennie. Mivel
folyamatosan fejlődik.
Hát persze, de kellenek bizonyos hát ilyen alapértékek végül is, mert nem lehet mindig csak a divatot követni, mert akkor tud hirtelen 3 védő, 4 védő, szóval nem lehet ingazni, mert ha tényleg valamiben jól akarsz lenni, akkor több éven keresztül kell tenni. Szóval inkább jól lenni valamiben, mint 10 dologban rossz.
A Transfermarkon megnéztem az adatlapodat, azt írta a Transfermark, hogy a 3-4-3-as a kedvenc felállásod, most ez nem tudom mennyire igaz, de ki tudja. Csak szöget ütött a fejemben, és el is hangzott itt egy név, hogy 2008-tól együtt dolgoztál Kasper Hjulmannal, aki hát ugye jelen pillanatban annak a dán válogatottnak a szövetségi kapitánya, aki a pár évvel ezelőtti Európa-bajnokságon szerintem az egész világ szívébe belopta magát, majd aztán olyan tükörsimán jutott ki a világbajnokságra, hogy ma már azt mondják, hogy mondjuk a VB esélyesei között tartják számon a novemberben kezdődő világbajnokság esélyesei között. És egyébként, ez a 3-4-3-ra visszatérve, ugye hát a Human is ezt a háromvédős rendszer szereti, leginkább ezt játszhatja, vagy egyébként védekezésből 5 védővel néha átvált 3 védőre támadásba. Tehát keveri ott a kártyákat. Ezt lényegében ti akkor közösen dolgoztátok ki? Milyen karakter, csak úgy kitérőként ez nem. A Kasper barátunk?
Hát ő egy amikor a Kasper barátunk Morsabba jött, akkor 4-2-3-1-et játszottuk, de gyakran, amikor a játék felépítésnél a egyik középpályás lelépett, vagy visszalépen a védelembe, és így jött mindig az a 3-5-2-3-4-3, igen, hogy jobban legyenek a szögök, amiben be tudja átni a középpályásokat, és könnyebb ezt a nagy keresztet passzolni, mivel a távolság nem lesz olyan hosszú ott középről is, és ami ma most a szakmai szóra, ez a németül halbraum, vagy fél terület, ami ha 5 területre beosztod a pályát, hogy onnan jobban lehet a labdákat adni, és ha 3-an vagytok, akkor azt a 3 középső zónát jobban, az tele van, abba elhelyezked.
Tehát ott vagy fölényben, akkor.
Pontosan. Bocsánat, nem mindig találom a helyszót, mindig itt a dán, szóval gondolok, vagy angol, de és az lesz végül a lényeg, de mindig 4-2-3-1-ből indult ki. A 3-4-3 az inkább akkor jött, mikor visszajött Norsulánban, mikor ez a Right Stream afrikai tulaj átvette, vagy angol tulaj, akkor már nem voltam klubban, de akkor lett 3. pozícióval a 3-4-3, de gyakran abba vélekezett végül is, mert mivel abba építetted fel játékot, gyakran az is volt a védekezésed, mivel ha elveszítetted a labdát. De 3-4-3 azzal tovább léted, de akkor olyan játékos volt, Metsziyes Jensen, Lobotka, Stanislav Lobotka játszott középpályán abban a csapatban.
Ő volt a 6-os.
A Damsgaard, igen, pontosan. Szóval attól is függ, amiben szerintem nagyon ügyes a Human, hogy milyen játékosok vannak. Szóval mindig van neked a játék filozófián, ami fontos a edzőnek. Utána van a kereten, és abból lesz a játék stílus. Szóval a filozófia nem mindig számoktól függ, ez része annak, de ha van egy kereted, az is fontos belemenni, hogy ki tényleg a legjobb csapat, és azt összerakni a filozófiándal, és abból lesz egy játékstílus. És ott pont például nagyon eltalálta ezt a 3-4-3-at, pedig sokáig változott, hogy 4-3-3 vagy 3-4-3. És szerintem, ha emlékezzük a Matthias Sammerre a Dortmundban, mindig fellépen a középvédelemből, szerintem én annak nagyon, ez lehet mondjuk a modern focinak a lényeg, hogy mindig nem kell mindig játékos cserélni, hanem fellép, és akkor vagy visszalép egy játékossal, mindig tudod változni a szisztémát a meccs képe szerint. De a Matthias Sammer mindig visszalépett védelemnél, és fellépett, mikor nálunk volt a labda. Szóval ez a dinamikus foci végül is.
Említetted ezt a Stanislav Lobotka nevű fiút, aki pillanatnyilag már 21 millió euró értékű Napoli játékos. Igaz az információ, hogy ő te szúrtad ki Trencsényből, és te csábítottad oda?
Nem én csábítottam el, mert nagyon nem nézek ki, hogy én fiatal. Igen. Igen, mert törökben voltunk edzőtáboron, és a scoutunk szólt, hogy nézzük meg ezt a csapatot, mert sok érdekes játékosok volt abban az időpontban, és akkor elmentünk nézni, aztán pont Krasnodárban játszottak, de hát ez 12-ben volt, 20-12 edzőmeccs, és 13-ban jött egy új sport igazgató, akinek nagyon jó kapcsolata volt ezzel a klubban, és kérdezte, hogy na mi van, és akkor mondtam, hogy van ez a játékos, aki Ajax nevelési végül is a Lobotka is, és akkor kölcsön, elszem kölcsönbe elhozta, és utána megvettük, ha jól emlékszem. De ami érdekes volt ezzel, mondjuk a ilyen játékfigyelőben is, hogy ő ma Ajaxban volt, ami egy nagy plusz volt, mert akkor tudta, hogy tudja, hogy mit szeretnénk. Szóval nem, igen. Mert a leggyakoribb gond, hogy talált, látni tehetséget, de lehet, hogy kevesebben lehet, vagy sose volt ilyen szervezett klubnál. Szóval sok kihívás van, mikor egy játékos például hozol egy másik klubtól.
Lobotkát 500 000 euróért vette meg a North Island, majd 6 millióért, két évvel később 6 millióért adta tovább a Celta Vigónak,
vagy Celta Vigónak.
Egyes információk eszmények más azt. Mi kell ahhoz, hogy egy 20-21 éves játékosból két év alatt 4,5-5 millió eurót vegyél ki, vagy ennyivel növeld az értékét? Ez csak az, hogy mondjuk a szlovák piacnak az értékelése, piaci besorolása jóval alacsonyabb, mint a dáné, vagy az ott elvégzett munka is jelentősen befolyásolja és növeli az értékét. Mitől lesz jobb labdarúgó Dániában, mint amilyen volt Szlovákiában?
Hát szerintem a tehetség már megvolt eleve. Egy dolog a körülmények, a kemény munka, meg ez a stílus, ami ott volt, pont nagyon jól volt neki. Az, hogy labdán volt, labda mindig a talajon volt, nem mindig a párharc volt a lényeg, hanem olyan stílus volt, ami neki jó volt, de vagy passzolt. De ami a lényeg is, hogy a Dán bajnokságban nem mindig ekkora összegre mentek a játékosok. Szóval ez egy folyamat, hogy például a Norsjánnál most, ha a játékos meg akarsz venni, szerintem az legalább 5 millió eurónál kezdődik. De mikor én elkezdtem, akkor 1 millióról beszéltünk. Az volt egy jó vétel. De mikor egy például egy Kodus nevező, vagy Emre Mor, elad 10 millióért, akkor már tudod, hogy nem tudsz volna menni, és 1 millióért menni onnan egy játékos. És itt Dániában is sokan akarják a Norsjánlat utánozni, de nincs meg az a történelem ahhoz, hogy ők tudják. Eszikó, persze tud, ők neki is volt egy-két nagy vételű eladásuk, de tudod, amikor a piacnak megvan a jára, akkor ez ilyen. És ez egy folyamat. Nem biztos, hogy jobban folyik a nevelés, mint máshol, de ez a hír. Ez a hír van.
Követed a magyar focit?
Szintén nem annyira. Néha nézem a nemzeti kupára meccseket, a válogatott meccseket láttam. Persze, az óriási teljesítmény volt. De így közel, hogy hetente nem annyira.
Akkor nem kérdezek róla, mert ha nem követed, akkor nyilván nem is tudsz hiteles véleményt, mert egyébként arra lettem volna kíváncsi, hogy vajon nálunk miért nincs ez, hogy mondjuk 2006-ban indult mind a két helyen ezek szerint az akadémiai építkezés. Igen. Az egyik mondjuk 8-10 év alatt eljutott oda, hogy 500 ezer, 1 millió, ma már 6-10 millió euróért ad el játékosokat, éves szinten mondjuk egyet-kettőt minimum. Magyarországról meg ez nem jellemző. Magyarországról azokat a játékosokat tudják jelentősebb összegért transferálni, akik beiktatnak már egész fiatalon pályafutásukba egy külföldi állomást, Ausztriát, Salai esetében Ciprust, Salai esetében is Ausztriában pallérozódott, aztán ment Ciprusra, most ugye Törökországban van, most már komoly értékű játékosokról beszélünk, de hát mondjuk akkor ez költői marad ez a kérdés, hogy vajon mi miért nem jutunk el oda, hogy legalább 3-4 klub éves szinten egy-két játékost eladjon külföldre 501 millió euróért, mert ahogy értem, állításod szerint ti sem egyből ugrotatok a 10-re, hanem ugye lassú építkezéssel teremtettétek meg azt a hitelét a klubnak, oktatási és képzési hitelét, amivel, hogyha oda jön egy scout, és azt mondjátok, hogy figyelj, ez egy jó játékos, nézd meg, akkor az el is hiszi, hogy jó játékos, és tudja, hogy milyen stílusú klubba kell Nyugat-Európában elhelyezni.
Igen, igen, pontosan. De mondjuk, ami Dániában most látod, a klubok, akinek legnagyobb sikere van, az FCK, FC Midtjylland, meg a FC Norsjöland. Ez mind 20 éves klubok. A többi klub mindig azzal küzd, hogy valamikor nyertek valamit, a hagyományok. És mondjuk az emberek, akik a klubban vannak, mondjuk például Magyarország, azt tudom, hogy sok pénz van benne a magyar fociban. De attól, hogy egy edző, ha ugyanaz edző, kap 20 ezer forintot, vagy 1 millió forintot, nem lesz jobb edző, csak többet keres. Szóval a szakma a lényeg is valahol, mert ha rengeteg pénzt használsz ugyanazok az emberekre, akkor ugyanazt tartasz. Attól nem változik semmi, és a végül a tudás a lényeg, ami benne van az edzők fejébe. És ezekben a klubokban, most nem mondtam, itt új emberek jöttek be, új tudás, nem volt az, hogy mindig azt csináltuk, hanem egy új utat lehetett elkezdeni végül is.
Ez feltétlenül igaz akkor a játékosra is, tehát ha ma egy játékos 500 000 forintot keres, és azt neki 5 millió forintot, attól nem lesz jobb játékos, igaz? Holnaptól.
Persze, egyetem. De ez a piaci érték, tudom.
Dáni, abban is érdekes, pont ez ütötte meg a fülemet, az imént mondtál, hogy ott mondjuk a 80-as évek, 90-es évek elejének nagy játékosai viszonylag háttérben vannak. Nem ők fújják a dán futball passzát szelét.
A 2004-ben a Morten Olsen, nem tudom, emlékszel rá, aki játszott, kapitány volt, Ajaxnál is volt edző, ő végül is volt az, aki a dán rendszer megváltoztatta. És ő mondta azt, hogy minden klub játszon 4-2-3-1-e például.
És erre egyébként a klubok edzők voltak? Klubok edzők? Azt mondták, hogy jó, ezt mondta az Olsen, akkor erre megyünk?
Az elején igen, utána persze jött ennek a változás, hogy egyik klub mondjuk rának inkább 4-4-2. De nem is az volt a lényeg, hanem az volt a lényeg, hogy egy közös utat elkezdünk. És akkor azt mondták, vagy fellépsz a vonatra, vagy nem. És akkor a szövetség is persze, akkor az a pénz erre. És persze mindenki azt mondta, hogy azt játszotta, és akkor így elkezdett minden klub, például, amiről beszéltünk, egy ilyen nagyon szisztematikus játékrendszer kifejleszteni. Utána az lett, hogy oké, akkor kell teljes időedző, mert kell elemezni a meccseket, kell időt fordítani a személyi, vagy a személyes individuális játékképzésre, és így ez az egész folyamat 2004 óta
organikusan fejlődik.
Pontosan, ha látjuk a 21 válogatott, minden évben kimoltak majdnem a utolsó, nem tudom, 4-5-be a EB fordulóra. Szóval, és akkor van ilyen elvárás, hogy egyértelmű, hogy mi kijutunk. Szóval, amikor meccset játszol, látod ezt a önbizalmat a dán játékosokban.
De miért nincs szerepe ebben a régi nagyoknak?
Mert amit mondtam, 2004, akkor ők már máshol voltak. Szóval nem voltak edzők. Szóval a dán...
Nem maradtak a futballban.
Nem maradtak a futballban, mert nem érte meg. Mert csak azt mondom, például rengeteg játékos is csak most a utolsó 5-10 évben lettek ifi edzők, mert előtte nem volt teljes idő munka.
Magyarul nem érte meg edzősködni.
Nem érte meg, mert nem volt benne pénz.
Ahogy te is mondtad, kerestél 30 ezer forintnak megfelelő koronát, és mellette tanárként dolgoztál.
Pontosan.
Éveken
át. Ja. És ő hát tudom, egy volt profi, ebben nem gondolt, hogy ezt akarja.
Említetted a tehetség felismerésének a mikéntjét. Te hogyan két bővített mondatban hogyan fogalmaznád meg, hogy futballban ki a tehetséges?
Hát a tehetség az, aki a kihívás, a játék kihívás, hogy mindig megfelel, vagy megfelel a kihívásoknak, és tovább tud lépni a következő szintre, hogy tudja uralkodni a kihívás.
Milyen készségekkel, tulajdonságokkal kell rendelkezzen ehhez?
Hát az, hogy a kemény munka, az, hogy mindig hajlandó dolgozni, és mindig van ez a growth mindset, meg nevezem, nem tudom, ismerni, van a fixed mindset, meg a growth mindset. Az, hogy a lényeg az, hogy minden kihívásból tudunk tanulni. Minden tehetséget tudjuk finomítani. Szóval minden, ami történik, az, amit tudunk dolgozni. És ezáltal, ez a tehetség, aki nem is abban, hogy vége, hogy nem tud jobb lenni, vagy nem tud fejlődni, az egy fontos tulajdonság.
Tehát akkor te nem...
És ezek kell a... ezek kell, hogy a... mondja.
Tehát akkor te nem fizikai paraméterek, magasság, testsúly, izomerő, gyorsaság alapján kategorizálod a tehetséget, hanem abszolút mentális képességek mentén?
Hát egyértelműen az összefügg, de például Damsgaard, akit ismered a válogatóról, nem a világ leggyorsabb játékos, vagy a Skowhunson.
Igen.
Ott más paraméterek vannak, hogy ezért a játékosnak a játékot kell, hogy tudja olvasni, hogy milyen terület rágad, melyeket támadjak, és tovább. Akkor persze van egy-két gyorsabb, ebből nem lehet 11 játékost egy csapatból szállítani, persze kell egy gyorsaság is. De a gyors játékosból nem lehet 11, akkor kell egyint, ha olyan összerakod a csapatot, az is fontos szerint.
De akkor ezek szerint első és a legfontosabb ma már szerinted, vagy Dániában így válogatják ki a tehetségeket, nyilván a technikai tudás is fontos, stb., vagy természetesen, de az, hogy a játék értés képessége nagyon magas szintű legyen, hiszen olyan jól gondolom, hogy olyan szintre fejlődött a taktikai elvárás a modern futballban a játékosokkal szemben, hogy aki azt nem érti, nem tudja megvalósítani, mert az edző kér tőle, akkor lehet gyors, lehet baromi technikás, de akkor valószínűleg nem illeszkedik abba a csapatba.
Hát mondjuk ez így nagyon fehér-feketén...
Próbáltam sarkítani.
Kell gyorsaság is, most nem akarom mondani azt, hogy nem kell gyorsaság, de szerintem ezt bele lehet nevelni a gyors játékosba is, hogy olyan fusson be, mert látható a legnagyobb, magasabb szinten.
Vagy hogy merre fusson a pályán.
Pontosan, ezeket meg lehet tanítani a játékosnak. De az a lényeg, ha a játékos akar magával dolgozni, akar jobb lenni, itt jövök vissza arra, hogy aki tényleg szereti a focit, de aki tényleg minden nap ad új kihívásokat, és nem csak arról beszélünk, hogy most nyerni kell, és íved előre a labdát, hogy ne legyen nála, és hogy ne kövesse el hibát, hanem hogy kövesse el hibákat. Azon az úton, ahol megtanulod, hogy mi a helyes döntés, meg mi az, ami fontos, hogy mikor 18 vagy le vagy előbb, kész focista legyek.
De Jürgen Klopp óta tudjuk, hogy van az a játék, amikor ugye föléveled a labdát, csak azért egyébként, hogy jóval magasabban tud rendezetlen védelem ellen megkezdeni a pressinget. És ha ott megszerzed, akkor viszont aztán nagyon gyorsan játsz le, igaz? Ez is egy filozófia. A tehetségre visszakanyarodva, azt is nyilatkoztad egyszer, hogy ha azt akarod, hogy egy fiatalból első osztályú játékos legyen, akkor az első osztályú lesz.
Igen.
Magyarán az edző felelőssége azért nem kicsi ebben. Annak az eldöntése, kiből akarok én első osztályú játékost csinálni?
Pontosan, és én azt, ez a Rosenthal effektus végülis, hogy aki azt mondja, hogy akire jót akarunk gondolni, az jó, akire rosszat akarunk gondolni, az rossz lesz. Szóval az edzőnek a végülis ez egy fajta hatalom, hogy, és néha csak így, hogy hú, ez a játékos szimpatikus, ezért próbálom őt felnyomni. És szerintem ez a veszélyes egy ilyen műjőben, hogy néha mi, mint edző, kiválasztjuk a játékost. Ezért van kétfajta ilyen tehetségi műjő, van, ahol a edzők választák, vagy van, ahol a műjő választák. Ezért mondom azt, hogy ha mi ketten edzők lennénk, vagy te lennél a vezető edző, és azt mondom, hogy a Jóskát neki kéne egy NB1-es meccse, akkor lenne egy NB1-es meccse. Szóval ez csak egy döntés a klubtól.
Végül. Melyik a jobb, ha a millió választja, közösen választja egy adott közeg, azt, hogy ki a tehetséges, ki az, aki tovább lépett, vagy hogyha ez egy személyes felelősségem múlik? Akaraton.
Végülis valahogy mind a két fontos, de szerintem az első a fontos, a millió, hogy teremtünk egy erős millió, aki tényleg olyan játékos, hogy nem aki ügyes. De akkor van mondjuk egy politikai része klubnak, hogy mi a fiatalokat akarjuk előhozni. Ezáltal kellene döntések is, hogy oké, itt vannak meccsek, neked kell játszani. Például amikor elkezdtük ezt az utat Norsánba, egy-két játékos kapott NB1-es bemutató meccset, de 4-5-öt, és utána nem lett belőle semmi. És azt mondom azt, hogy ez ilyen politikai volt, hogy mutatjuk azt, hogy hú, egy 16 éves játékos is használunk. De utána ennyi volt a pályafutásának. úgy értve, hogy most a másodosztályban játszik, de akkor a tehetség nem volt.
Ahogy látom, nyilván a Norzánban is van jó néhány olyan játékos, aki fiatalon megy ki külföldre. 14-15-16 évesen valami nyugat-európai nagy klubnál köt ki, de mondjuk mondok egy-két nevet. Matthias Jensen, Andreas Kó, Markus Ignosten, ők 20-21 évesen mondjuk 30-40-50 dán első osztályú meccs után igazoltak profi labdarúgásba komoly nyugat-európai klubokhoz.
Igen.
Melyik a jobb?
Ja.
Nagyon fiatalon?
Hát szerintem a klub nem. Bár semmiképpen nagyon fiatalon, az a véleményem. Mert ha a Kéri Mír, például a Hajbjár, aki most játszik a válogatottban, aki Tottenhamben is játszik, azt hiszem ő Interben ment Brömbiből. Brömbi például nagyon sok éven keresztül ilyen U16 játékosokat eladtak 300-400 millióért. És én annak is javarjuk, hogy minél tovább tartsad, hogy minél több meccset játszon, és a közeg meg a klub meg ezáltal is többet ad. Szóval a csapattársaival többet játszik, és ezáltal ők is jobbak lesznek. És más ára van egy fiatal játékosnak, aki már 100 ember egy meccset játszol, vagy nullát. Ezért tudsz többet kérni érte. Szóval az én véleményem minél tovább ott tartani a fiatal játékos a klubba, és minél később eladni. Persze, ha van olyan, azt hiszem volt egy U14 játékos, de ott már 3 millió euróval beszélünk, meg 4 millió euró, akkor az már akkor összeg, hogy oké, akkor már lehet gondolni azt, hogy oké, akkor eladjuk a játékost, mert ez már akkor összeg, hogy mi se tudjuk, de én 1,5 millió euró, én nem sosem adnék el egy játékos, aki tehetséges és ifi válogatott.
De ehhez az is kell, hogy a klub egy olyan modellt mutasson a fiatal játékos előtt, a 14-15 éves játékos előtt, hogy azt lássa, hogy itt bizony van lehetőség följebb lépni, mert beteszik egyébként a keretbe, aztán a keretből megkapja a lehetőséget a mérkőzésen is. A North Zealandben van olyan, vagy későbbi tapasztalatodnál az Odensénél van olyan meghatározott szám, hogy éves szinten 1-2-3-4-5 x darab U19-es játékost be kell emelni a felnőtt keretbe? És nekik nem, is csinálják a helyet?
Szerintem minden klubnál az van, hogy aki elég ügyes, őt felveszik. Szóval nem beszélnek számokat. Szóval hármat nem vesznek fel, az, hogy hármat felvegyenek. Annik semmi értelme nincs. Például ott 14-ben, amikor Matthias Jensen Ingvartson feljött, aki most itt ismertek, akkor azt mondtuk, hogy hosszabbítjuk a ifi évet, vagy szóval egy U20-as. Akkor hoztunk fel 6 játékos a felnőtt keretben, hogy lássuk, hogy ki az, aki megfelel a kihívásoknak például. És pont ezt a két nevet mondta, hogy ők csak 21 évesen távoztak onnan, mert nekik több idő kellett végül is, hogy kifejleszték azt a tudást, ami is bennük volt. Szóval amikor Julman ott volt a Norsenem, dán bajnokok lettünk 12-13-ban, utána bajnokok liga volt a menün, és akkor hirtelen az volt, hogy a ifik nem elég ügyesek. És akkor például 13-ban két játékos szóval nem hosszabbítunk, mert egyik a Philip Singernagel, aki nem tudom ismerede, aki Angliában játszik.
Igen.
A másik meg egy Emil Belgrén, aki Mainzban is van, tudom. Csak a két nemet. És azután azt döntöttük, ők nem akkor nem voltak ügyesek, de akkor a ifig nem voltak elég ügyesek. Szóval egyből a legmagasabb
mondjuk
szinten...
Mondjuk ügyesek voltak, csak a BL-hez nem voltak még elég erősek.
De kevés.
A Fradi most ezzel a problémával küzdik, ugye állandóan a BL vagy az EL csoportkör az elvárás és a cél, anyagi szempontokból, presztízs szempontból, stb. De ugye, hogy ahhoz, hogy te fiatalokat is beépítsél a keretbe, ahhoz az már valóban túl nagy ugrás.
Hát most igen, de mondjuk ha úgy nézzük a Fradit meg a Norsen, akkor a Fradi egy FCK-ó, és a FCK-ó se kezdte el lett. Szóval ez a feladat szerintem más klubokra egyenlőre a feladata, nem a legnagyobbra elsőre, mert ott olyan te is mondod, hogy nekik teljesen más céljuk van most, és valahol ők is, ami annó a FCK-ó, a dán zászlót, meg ők a magyar zászlót, azért képviselik pláne most ezeken a szép eredményeken a Trabzonspor ellen, meg a Monaco ellen, azért ez visszahat az egész magyar focira.
Abszolút, csak azt nem látjuk, hogy egy-két klubot leszámítva a többi NB1-es klubnak mondjuk az lenne a célja, hogy egyébként fiatalon betegye a játékosokat, a tehetséges játékosokat, a hivatott játékosokat. Itt azért van egy-két klub, amelyik 10-11 külföldivel lép pályára 29-30 éves átlag életkorral, stb. Tehát ezeket én személy szerint nehezen tudom értelmezni, mind a mellett, hogy elismerem, hogy nyilván az is egy út, és gratulálok például a Kisvárdának, hogy történelme során először nemzetközi kupába jutott egy ilyen filozófiával, aminek sok értelmét nem látom a magyar labdarúgás szempontjából, saját szempontjukból ez biztos, hogy egy siker volt. No, még egy kérdésem lenne, aztán hagynálak tovább dolgozni a nap folyamán. Azért az a tapasztalat, amit te szereztél mind akadémiai szinten, mind pedig felnőtt futball szintjén, egy olyan futballkultúrában, amelyik napjaink egyik leginkább dicsért és leginkább piedesztára emelt focia, ez a dán futball, és nem 30 évvel ezelőtt szerezted ezt a tapasztalatot, hanem a közvetlen jelenben és közvetlen közelmúltban dolgoztál rendkívül nagy tudású és ma elismert szakember Kaspian Hjulman mellett, vagy vele együtt. Ha azt mondaná neked valamelyik magyar klub, hogy figyelj Péter, van itt nekünk egy akadémiánk, ezt úgy szeretnénk megtalálni a mi klubunk DNS-ét, és ezt az akadémiánál szeretnénk elkezdeni, nem pedig a felnőtt futballnál, mit mondanál? És ez adna egy tisztességes jövedelmet is.
Hát én mindenre úgy mondom, hogy nyitott vagyok. A lényeg az, hogy van egy állam, meg egy terv egy klubnak, hogy valami irány, amibe szeretne menni. Szóval én szívesen mennék vissza Magyarországra, ha az a lehetőség létezne, vagy megjönne, ha elég komoly lenne a maga a projekt. Ez a lényeg nekem szerintem. Nem az, hogy az ember hol dolgozik. Meg ami az én előnyöm lenne, szerintem az, hogy ismerem a magyar mentalitást, meg ismerem a skandináv mentalitást. Szóval értem, hogy miért gondolnak úgy a magyarok, meg tudom, hogy miért fontos ez a gondolkozás, a előrelépésen. És szerintem, ami a magyar fociban volt, vagy amire így emlékszem vissza, amikor néha Magyarországon voltam, és láttam is, hogy meccseket, meg az egész hangulat, az a negatív, tudod, hogy hú de béna, hú de szar, hú de rossz, ebben nem lesz soha semmi, a főnök meg a gyerekje, meg tudod, mindig a negatív hozzáállás a dolgokhoz. És az a tudja, hogy akkor persze nem lehet semmit építeni a negatív dolgokból. Szóval ez az egész pozitív hozzáállás, ahol az embert fejlesztjük, azáltal a focid is. Szóval teljes embert kell nevelni egy klubnál, nem csak elég kimenni edzeni, hanem az ember olyan látja az életet, olyan a hozzáállása a dolgokhoz, és minden. Szóval a modern fociban a teljes embert kell nevelni.
Jó, hát nagyon szépen köszönöm neked. Szerintem talán tudtunk olyan információkat adni a futball szerető hallgatóinknak, ami esetleg új volt nekik, ami érdekes volt nekik. A személyed már mindenképpen, hiszen azt azért tényleg most még egyszer megerősítem így a beszélgetés végén is, hogy Magyarországon szerintem nagyon kevesen hallottak rólad, talán Gavala Feri bácsi igen, és még emlékszik is.
Ha emlékszik.
Innen is üdvözöljük Gavala Feri bácsit. Köszönöm szépen, Péter, hogy velünk voltál. További jó munkát és jó csapatot neked a jövőben, mert feltételezem, hogy a célod az, hogy jövőben megint valahol elhelyezkedjél, ne csak egyéni képzéssel foglalkozzál.
Egyetlen.
Köszönöm. A kedves hallgatóinknak pedig azt kívánom és azt kérem, hogy jövő héten hallgassatok minket, mert új témával, új érdekességgel jelentkezünk a futballvilágából. Sziasztok!